Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 196. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet. Foglalva helyünket, dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket, mondjuk dicséretet a 241. dicséretünk éneklésével. A 241. dicséretünk mind a négy versét énekeljük: Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek a 10 parancsolat magyarázata, és a 10 parancsolatból a 8. parancsolathoz kapcsolódnak. A 8. parancsolat így hangzik: ne lopj. Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát, akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát, tőlem telhetőleg előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk, Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből olvasom, e könyv 22. fejezetéből, a 22. fejezet 8. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. A jelenések könyvének 22. fejezetében a 8. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Az Istent imád. És így szólt hozzám. Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. És aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ímé, eljövök hamar. Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsájtja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a profétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Isten áldjon meg bennünket, szent lelke jelenlétével, megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szent vagy te, mennyei édesatyánk, igaz és hibátlan, és amikor a színed elé járulunk, szükséges, hogy meglássuk a mi tökéletlenségünket, szennyes életünket, és a hozzád való jövetelre való teljes alkalmatlanságunkat. Nem vagyunk méltók arra, hogy színed elé járuljunk, mert mindaz, amit hoznánk, az egész életünk, a szívünk, a cselekedeteink, a gondolataink, mindaz csak olyasmi, amit te gyűlölsz és utálsz. Mégis arra kérünk téged, mi nyomorult emberek, hogy fogadj bennünket Jézus Krisztusért, a te fiadért, kegyelmesen és irgalmasan, és ne sújtson bennünket a te ítéleted, hanem sokkal inkább jöjj, és ő érette Jézus Krisztusért, bánjál könyörületesen velünk. Tudjuk, hogy sokszor beszéltél már a szívünkre, sok mindent talán megértettünk abból, amit tennünk kellene, mégis engedetlenek voltunk. Megvalljuk mindezeket te előtted. És tudjuk, hogy ezzel még inkább csak a te haragodat érdemeljük. Mégis kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért és egyedül csak ő érette, beszéljél újra a mi szívünkre, és hatalmas erőddel, szent lelked által törd le bennünk az ellenállást, a makacságot, az érdektelenséget, a hitetlenséget, és ragadjál meg bennünket, hogy lehessünk tiszta, szent és igaz életű gyermekeiddé. Hisszük, hogy mindezt képes vagy elvégezni, ígéd által, most is, ebben az órában is. Cselekedjél hatalmasan közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 387-es dicséretünk harmadik versének éneklésével készüljünk. A 387. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Igaz utadra taníts. 487, köszönöm, tehát a táblával ellentétben egy százast adjunk hozzá, és akkor a 487. dicséretünket énekeljük, abból is a harmadik verset. Igaz utadra taníts, hogy veled együtt járhassak. Kedves testvéreim, Isten igéje a Jelenések könyvének 22. fejezetéből, a már olvasott szakaszból, a 18. és a 19. versből szól hozzánk, ahol ezeket találjuk megírva. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Kedves testvéreim, talán nem véletlen, hogy a reformáció hónapjában érkezünk a jelenések könyve végére, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és abban is egészen bizonyosak vagyunk, hogy az sem a véletlen műve a Szentírásban, hogy pontosan ezek a mondatok és ezek a szavak rekesztik be. Azt gondolom, és úgy látom, hogy a magukat hívőknek, keresztényeknek valló emberek életében egy igen komoly veszélyt jelent az, hogy a Szentírást elhanyagoljuk. Ma egyre sokasodik azoknak az embereknek a száma, akik a Szentírás nélkül vallják magukat hívőnek. És ez alatt pusztán annyit értek, hogy sokan vannak, akik azt mondják magukról, istenfélő ember vagyok, vagy istenfélő ember lettem, de amikor kezdenénk a Szentírásról beszélni, akkor kiderül, hogy azt nem ismerik, nem forgatják, és mi több, nem is érdekli őket. Egy olyan korban élünk, ahol az egyházak az Istennel való kapcsolatot egészen olcsóvá tették. Nagyon sok ember érzi úgy, hogy egyszer meg kell térnem, ki kell mondanom Isten felé egy igent, el kell mondanom egy forma imádságot, ezzel megtértem, az örök élet reménységére újonnan születtem, és gyakorlatilag az Istennel a továbbiakban nincs sok dolgom. Illik vele jóba lenni, időnként urvacsorázni, vagy áldozni, persze be kell merítkezni, meg kell keresztelkedni, konfirmálni, illik, lehetne még sorolni, hogy mi az, amit még esetleg bónuszban hozzá sorolunk a dolgokhoz, és a legtöbb ember úgy gondolja, hogy hát ezzel a hit és az Isten ügye az életembe le is van rendezve. Hát a Bibliával nem kell foglalkozni. Szeretném megkérdezni tőletek, és ki tud a maga csendjében erre válaszolni, hogy ti mennyi időt szoktatok a Szentírással tölteni. Mennyi időt szoktatok vele tölteni? Azt gondolom, hogy talán ma itt nagyon kevesen lennének azok, akiktől, ha megkérdezném, hogy kereszténynek tartják-e magukat vagy sem, talán kevesen lennének azok, akik fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy hát én még nem vagyok keresztény. Azt feltételezem rólatok, hogy hívő embereknek tartjátok magatokat. És ezért kérdezem tőletek, és válaszoljatok ki a maga kis csendjébe őszintén, hogy ti mennyi időt szoktatok a Szentírással tölteni. Hát tudom, hogy egy olyan világban élünk, ahol az ember mindent igyekszik megmagyarázni, és a Szentírással kapcsolatos hanyagságunkat a legtöbbször azzal szoktuk magyarázni, egyik válaszunk, nincs rá időm. Nincs rá időm. Aztán akik már vájtfülűbbek és tudják, hogy azért ez sántít valahol, mert hát sok mindenre van időnk az evésre, az alvásra, a kedvenc sorozatainkra, a piacra, a pletykára. Nos, azok általában úgy szoktak védekezni, így magyarázkodnak, hogy hát olvasom én, de nem értem. Akkor meg minek olvassam? Minek töltsek vele időt? Nem értem, hogy mi volt abban megírva. Hát ezek közül a magyarázatok közül persze még sok mindent lehetne felsorolni, de ma nem azért vagyunk itt, hogy ezekről szóljunk, hanem sokkal te inkább azért, mert Isten igéje szeretne bennünket megbátorítani, hogy foglalkozzunk a Szentírással, minél többet foglalkozzunk a Szentírással. És szeretne Isten igéje ma arra bátorítani bennünket, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi időt töltünk mi el ezzel, hanem az a kérdés, hogy megértjük-e, hogy miért kell nekünk a Szentírással foglalkozni. És az az igazi kérdés, hogy hogyan foglalkozunk a Szentírással. És ha ezeket a dolgokat megértjük, akkor meg fogjuk látni azt is, hogy az időtényező az el fog törpülni. Amit most a legnagyobb dolognak tartunk, hogy nem értjük, meg nincs időnk, az el fog törpülni akkor, ha megértjük, hogy miért és hogyan kell nekünk a Szentírással foglalkozni. Ha valakiknek, akkor nekünk, reformátusoknak muszáj ezt komolyan vennünk, hiszen a reformáció hónapjában különös és aktuális, hogy a reformáció egyik jelszavát ide idézzem, sola scriptura, azaz egyedül az írás. A reformáció egyik nagy felfedezése volt az, hogy a korabeli egyház az írást elhanyagolta, a Bibliát elvetette, és ez így volt fizikailag is, meg így volt lelkileg is. Ne gondoljuk azt, hogy a középkorban az embereknek volt Bibliája. És ennek nem pusztán az volt az oka, hogy a könyvnyomtatás nem volt még olyan gördülékeny, mint ma, hanem az is volt a problematikája, hogy a középkori egyházban egyfajta belső instrukció volt az, hogy a Biblia nem kerülhet az emberek kezébe. Bármilyen furcsa, történetileg igazolt dolog, hogy még a papoknak sem volt mindenhol Bibliája. Úgy hirdették a kereszténységet, úgy éltek egyházi életet, hogy nem ismerték a Bibliát. Nem olvasták és nem foglalkoztak vele. Tudjuk ma azt már egy kicsit a történelem távlatából visszatekintve erre a korszakra, hogy mindenki érezte az akkori egyház felelős vezetői közül azt, ami be is következett, hogyha az emberek elkezdik olvasni a Szentírást, rá fognak jönni arra, hogy az egyház ma nem arról szól, amiről kellene. Testvéreim, nem titok az, hogy a református, vagy ha úgy tetszik, protestáns egyházakban újra arról beszélünk, hogy reformációra volna szükség. És erről azért beszélünk, mert többek között elfelejtettük újra a Szentírást. Százezrével vannak olyan keresztények, akik a Szentírást nem forgatják, nem tanulmányozzák, a Szentírás nem érdekli őket, de magukat kereszténynek gondolják, és a szószékekről gyakran hangzak olyan ige hirdetések, amelyeknek semmi köze a Biblia tanításához. Ma egy furcsa világot élünk, mert talán nincs itt egy háztartás sem, ahonnan jöttünk, ahol ne lenne a Biblia. Ahol a polcon, vagy az éjjeli szekrényben, vagy valahol ne lenne egy Biblia. De mégsem ismerjük. És ez egy nagyon nagy probléma. És a te problémád, az én problémám, a gyülekezet problémája, ha mi nem ismerjük föl azt, hogy a Szentírás milyen fontos fundamentuma a mi életünknek. Ezért szeretnélek benneteket bátorítani, és arra kérni, írjátok be a szívetekbe, ezen a mai istentiszteleten szól a szkriptúra. Egyedül az írás. Mit vallasz a hitedről? Mit vallasz Istenről? Mit vallasz magadról? Hogy tekintesz a gyermekedre? Van ennek köze a Szentíráshoz? Összhangban van ez azzal, amit Isten lát, és amit Isten kijelentett? Egyedül az írás. Azt gondolom, hogy ha vizsgáznunk kellene, talán addig a kérdésig nem volna bajunk, hogy hány fő részből áll a Biblia. Talán még itt átvinnénk a lécet, hogy két fő részből áll a Biblia, Ószövetségből meg Újszövetségből. Hát már kérdés számomra az, hogy ha megkérdezném, hogy hány könyvből áll a Biblia, arra mennyien tudnának megválaszolni. Maximum akkor összeszámolgatjuk őket a tartalomjegyzékbe, de azért hirdetjük, mondjuk, hogy 66 könyvből áll a Biblia. Hát aztán már még nehezebb kérdés volna, hogy a 66 könyv hogy oszlik meg? Hogy 39-et tartalmaz az Ószövetség, és 27-et tartalmaz az Újszövetség. Nem tudom, hogy tudjuk-e a Szentírásról, hogy azt jelenti ez a szó Biblia, hogy könyvek. Könyvek. Magyarán arra utal a név, hogy ez egy gyűjtemény. Tudjuk-e róla, hogy ez egy olyan gyűjtemény, amit körülbelül 1200-1500 év alatt írtak meg összesen? Tudjuk-e és megértettük-e, hogy nem úgy volt, hogy leültek emberek Bibliát írni egy tímben, ahogy ma szokás ezt csinálni, és ki kidolgozott valamit belőle? Tudjuk-e azt, hogy több mint 1200, közel 1500 év is lehet az az időszak, amelyben ezek a könyvek, ez a 66 könyv keletkezett és íródott? Tudjuk-e azt, hogy a Biblia írói már csak az idő miatt sem tudtak egymásról? Nem tudtak egymásról. Tudjuk-e azt, hogy amikor leültek írni, akkor nem tudták azt, hogy az ő írásuk egyszer majd egy kötetbe foglaltatik bele, aminek ez lesz a neve, hogy Biblia. Testvérek, mind nagyon érdekes dolgok, amelyek már önmagukba újabb és újabb kérdéseket vetnek föl. Tudjuk-e azt, hogy a Biblia ebben a formájában, amelyben most a kezünkbe tartjuk, körülbelül Krisztus után 367-ben és a másik egyházi ágon 386-ban záratott le, hogy ez a 66 könyv úgy rekesztetett egybe, és úgy foglaltatott egybe, hogy Krisztus után már eltelt közel 400 esztendő, amikor ezt a gyűjteményt lezárták. És azt mondták, hogy ami benne van, az benne van. Nem kell hozzátenni, és nem kell belőle kivenni semmit. Hát, ha ezeket tudjuk, akkor még azt kell, hogy mondjam, hogy a Bibliáról csak mint könyvről tudunk valamit. Csak mint könyvről tudunk valamit. Megkérdezhetjük azt, hogy ha ilyen hosszú idő alatt keletkezett, ha a szerzők egymásról semmit nem tudtak, ha a szerzőktől függetlenül több száz évvel az utolsó könyv megírása után gyűjtötték össze és zárták le ezt a gyűjteményt, akkor mi a közös ebben? Miért ez a 66 könyv? És erre csak egy nagyon egyszerű választ adunk, hogy a származás miatt. A származás miatt. Azért 66 és nem 67 és nem 65, mert a mi elejünk azt követték nyomon, hogy mi ezeknek a könyveknek a származása. És mielőtt valaki még azt gondolná, hogy hát a származás alatt most a zsidóságot értjük, mely könyveket írtak zsidók, meg mely könyveket nem zsidók, azért hadd mondjam, hogy ennél magasztosabb volt ez a vizsgálat. Ugyanis a Bibliát ihletett könyvnek valljuk és hirdetjük. Ihletett könyvnek. Mind a 66 könyvet egy helyről származtatjuk. És ez az egy hely
amely ott áll könyv fölött, és amely a 66 könyvet egyé teszi a hosszú idő és a különböző szerzők ellenére, maga Isten. A könyvek inspirált könyvek. Az inspiráció azt jelenti szó szerint, hogy kilehelt. Kilehelt. Az Isten által kilehelt könyv ez. Ez nem azt jelenti, hogy egy leesett az égből. Hogy egyszer csak valaki megtalálta a sivatagba, és azt mondta, na, ez lesz a mi szent könyvünk. Hanem azt jelenti, hogy Isten megragadott embereket különböző korszakokban, és az ő személyiségüket, az ő történelmi helyzetüket, az ő életkörülményüket fölhasználva, elkezdett Isten rajtuk keresztül beszélni. Isten az eszközeivé tette őket, fölhasználva az egész embert. Ezért van az, hogy a 66 könyv egységet mutat abban, hogy egy személy áll mögötte, de a 66 könyv mégsem egyforma. Mert nagyon sokan írták, akik nem voltak egyforma emberek. Korszakuknál, családi, vallási, történelmi helyzetüknél fogva nagyon különbözőek voltak. De mindannyiukat Isten ragadta meg, és mindannyiukon keresztül Isten beszélt. Ne gondoljunk arra, hogy ez valami olyan extatikus állapot volt, hogy ezek az emberek egyszer csak álmukból fölriadván azt tapasztalták, hogy ülnek az asztal mellett és írnak, mint a gép, hanem sokkal te inkább gondoljunk arra, hogy Isten megragadta a szívüket és a lelküket, és egészen egyszerűen abban a helyzetben, amelyben voltak, ezt a szükséget érezték, hogy nekik írniuk kell. Írniuk kell. Ha hozzánk közelvalókat vizsgáljuk, ott van Pál apostol, akinek igen sok levelét tartalmazza az Új Szövetség, konkrét helyzetekben volt. Eljöttek hozzá gyülekezetekből követek, akik elmondták Pál apostolnak, hogy ott jártál a mi városunkba, létrejött egy közösség, és most elmondjuk neked, hogy mi a helyzet ezzel a közösséggel. És amikor Pál apostol ezt hallotta, akkor azt mondta ezeknek az embereknek, hogy köszönöm, hogy elmondtátok ezeket. Gondolkozott, elcsendesedett, morfondírozott azon, amit hallott, és egyszer csak Isten megindította őt arra, hogy írjon. Nem azért, hogy egyszer benne legyen a Bibliában, hanem azért, hogy annak a közösségnek akár bátorítást, akár intést, akár figyelmeztetést a szívére helyezzen. Mindenre a helyzetet, a szituációt Isten készítette elő. Isten ragadta meg ezeknek a embereknek a szívét, lelkét, és ezzel együtt az értelmét is. Éppen ezért, amit leírtak, az Isten kijelentése. A Biblia testvérek éppen azért, mert Istentől ihletett, olyan dolgokat ad a tudtunkra, amelyeket az ember magától képtelen megismerni. Bármilyen furcsa, a Biblia olyan tanításoknak, elveknek a kijelentése, amit ti meg én magunktól nem volnánk képesek megismerni. Istentől jött. Ezért fontos. És még a Biblia nem emberi filozófia. Arra képesek vagyunk, hogy filozofáljunk. Hogy egy gondolat mentén elinduljunk és kitaláljunk dolgokat. Megalkossunk ideológiákat. Erre mi képesek vagyunk. De nem vagyunk képesek arra, hogy a Teremtő Isten aspektusából, a magasságból nézzünk a saját életünkre. A Biblia kijelentés olyat mond el nekünk, amit mi magunktól nem láthatunk és nem tudhatunk.
Téves az a gondolkozás, amelyik azt mondja, a Bibliában nincs semmi különös. Tessék, a Bibliában minden különös. Minden különös. Mind olyan dolog, ami a Szentírásban van, amit te meg én nem tudsz. Vagy nem jól tudsz. Bármilyen furcsa, de a te nyelveden és az én nyelvemen van elmondva. És ha keresztjén vagy, akkor arra kell hagyatkozzál. Arra kell, hogy hagyatkozzál. Mert ez az Istentől jön. Az Isten szemszögéből, az örökké valóság szemszögéből van megfogalmazva a te életed, meg az én életem. Meg tudod fogalmazni te is, csak az a baj, hogy a mi léptékünk, amit mi látunk, az a születéstől a halálig tart. Te meg én ebben a koordináta rendszerben vagyunk képesek csak gondolkozni. És a Szentírás elmondja nekünk, kijelenti nekünk, hogy a valóság az nem a születéstől a halálig tart. A Biblia azt mondja, hogy a születésed egy pont, és a halálod is egy pont, kettős pont, ahogy szokták mondani, ahol következik a folytatás. Te meg én ezt nem láthatod, mert nem látunk be abba a világba, ami a halál után következik. De a mindenható Isten, aki élet-halál ura, kijelenti számunkra. És fölemel bennünket egy olyan magasságba a kijelentés által, hogy mi más szemmel kezdjünk tekinteni az életre, önmagunkra, a világra, és más szemmel kezdjünk tekinteni magára, Istenre is. Testvér, ha keresztjén vagy, akkor csak a Szentírásra hagyatkozhatsz. Akkor Istennel, emberrel kapcsolatosan, élettel, halállal, jó és rossz kategóriájával kapcsolatosan, csak és kifejezetten egyedül a Szentírásra hagyatkozhatsz. És ha nem ismered a Szentírást, nem tudsz semmit az életről és a halálról, nem tudsz semmit a jóról és a rosszról, az igazról és a hamisról. Tudom, hogy ez sért bennünket, mert mi azt gondoljuk, hogy hát én jó neve gyerek vagyok. Hát nekem becsületes apám volt meg anyám. Igen, ebben a rendszerben. Élettől halálig. De biztos vagy benne, hogy a mindenható Isten szemszögéből a dolgok úgy néznek ki, hogy ő is ugyanazt látja, amit te látsz? Hát ne legyél benne annyira biztos. Bátorítalak benneteket, hogy hagyatkozzatok a Szentírásra. Kezdjétek el kutatni és olvasni a Szentírást, mert mindaz, ami benne van, olyan dolog, amit mi magunktól képtelnek vagyunk megismerni. Mindaz, amit Isten igéje kijelentett, el van rejtve a tudomány elől is. És aki azt gondolja, hogy jó, én átlag ember vagyok, de vannak kutatóorvosok, tudósok, matematikusok, majd ők felfedezik a dolgokat, azoknak is hadd mondjam azt, hogy egyik tudomány sem ér föl. Az Istennek még csak a lába ujjáig sem. És ezt nem elsősorban én mondom, hanem azok az őszinte tudósok, akik elmondják azt, hogy a legnagyobb tudományukban is csak újabb és újabb kérdések születnek. És amikor már rég nem tudjuk őket követni, mert már mi nem értjük, hogy ők miről beszélnek, mert annyival előttünk járnak gondolkozásba meg eredménybe, akkor őszintén elmondják, hogy nemhogy csökkennének a kérdéseik, hanem egyre jobban nyílik az a kör, hogy mi van még ott. Hogy van folytatás. Nem látják a dolgok végét. Drága testvéreim, nekünk arra kell hagyatkoznunk, amit a magasságos Isten számunkra kijelentett. Két dolgot hadd helyezek a szívetekre ezért, ezzel kapcsolatosan. Azt, amivel János befejezi a mennyei jelenésekről írott könyvet, és amelyen befejeződik a Szentírás. A kijelentés, amelyet Isten nekünk a Szentírásban adott,
A 18. vers tanúsága szerint mindenre elégséges. Mindenre elégséges. Azt mondja itt a 18. versben, hogy ha valaki hozzátesz ehhez, arra Isten csapásokat bocsát. Azt mondja János, hogy az Isten kijelentése, amit adott nekünk, amit a tudtunkra adott nekünk, az elégséges. Én egyre jobban azt látom, hogy akik foglalkoznak a Bibliával, azok általában nem elégedettek a Biblia kijelentésével. És az egyház tanításának egyik nagy veszélye minden időben, hogy nem tartja a Bibliát elégségesnek, és elkezdi azt valamilyen módon kiegészítgetni. És ez a nagy veszélye a mi életünknek is. Ugye ismeritek ezeket a mondatokat, hogy hát ezt régen megírták, de ez ma már nem így van. Magyarán, hát régen megállt az az igazság, de ma ki kell ezt egy kicsit egészíteni. Ki kell ezt egy kicsit egészíteni? Tiszteletes úr, nem lehet már úgy élni, ahogy a régiek éltek. Kicsit hozzá kell ehhez tenni? Ugye ismeritek azt a mondást, amit szoktunk mondani, hogy ezt mondja a Szentírás, de én azt gondolom. Testvérek, nap mint nap hozzá teszünk a Szentíráshoz. Mit mond Jánoson keresztül Isten nekünk? Azt mondja, hogy amit ő elmondott, amit ő kijelentett az ember számára, az elégséges. Olyannyira elégséges, hogyha valaki hozzátesz, azt Isten meg fogja büntetni. Ez azért elég kemény dolog. Az Isten büntetéséről hallani. Mert ha kinyitjuk a Szentírást, akkor tudtok ti is egy-két történetet mondani, ahol az Isten büntetett. És az annyira nem szimpatikus dolog. Ezért is büntet az Isten? Hogyha hozzáteszünk? Igen, büntet az Isten. És nem tűri el, hogy bármit is az ő általa kijelentett igazságokhoz hozzá tegyél és hozzá tegyek. Mert azt mondja ő, a magasságos Isten, hogy elégséges. Hogy nem szorul kiegészítésre. És főként nem szorul kiegészítésre tőlünk, emberektől, testvérek, akik számára a Szentírás egy információcsatorna. Mi vesszük a bátorságot, hogy ehhez hozzátegyünk. Mi vesszük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ma már ez nem áll. Testvérek, katasztrófa és ítélet rajtunk, ha így gondolkozunk a Szentírásról. A Szentírás elégséges. Elégséges arra, hogy emberek a kárhozatból, amelybe születtek, az újonnan születés és megtérés által Isten gyermekeivé legyenek. És elégséges a Szentírás arra, hogy Isten gyermekei áldott és szent életet tudjanak élni itt a Földön. Elégséges. Minden benne van, ami ehhez szükséges. Nem kell kiegészíteni semmivel. De tovább megyek. János arra is figyelmeztet bennünket a Szentírásra kapcsolatosan a 19. versben. Ha pedig valaki elvesz a prófétai könyv igéiből, aztól az Isten is elvesz dolgokat. Nem csak azt mondja János, hogy e könyv, e kijelentés elégséges, hanem azt is mondja, hogy nincs benne semmi felesleges. Nincs benne semmi felesleges. Testvérek, óriási veszély, amikor mi úgy kezdünk gondolkozni a Bibliáról, hogy hát vannak ebben lényegtelenebb, másodosztályú dolgok. Hát azok annyira nem fontosak. Nincs benne semmi felesleges. Azt mondja János, hogy aki megcsonkítja ezt, aki elvesz belőle, aki kategorizálja ezt a könyvet, ezt a kijelentést, attól az Isten is elveszi az életnek lehetőségét. Amikor ezt olvassuk, kedves testvéreim, akkor szükséges, hogy a szívünkben egyfelől vágy ébredjen arra,
hogy az Isten dolgát megértsük úgy, ahogyan ő kijelentette, másfelől pedig szükséges, hogy szent rettenéssel kezdjünk neki a Szentírás tanulmányozásának, azzal a szent félelemmel, hogy ebben nem csak minden benne van, hanem mindaz, ami benne van, egyformán szükséges. Egyformán szükséges az én számomra. Kedves testvéreim, a Szentírás drága kincsünk. És arra kérlek benneteket, hogyha a pénzeteket elteszitek a bankba, és biztosítást köttök rá, ha az otthon levő pénzeteket eldugjátok, és vigyáztok rá, akkor vigyázzatok erre a drága kincsre is. Vigyázzatok rá úgy, hogy ezt szívetekbe veszitek. Eszébe ne jusson senkinek a Szentírást bezárni a páncélszekrénybe. Nem így kell rá vigyázni, hanem tegyük meg azt, testvérek, hogy a Szentírásnak a drága üzenetét, a kijelentést a szívünkbe fogadjuk. A szívünkbe fogadjuk. Ahol a kincsünk, ott legyen a szívünk is. Vagy ahol a szívünk, az legyen a mi kincsünk is. Fogadd be, és kezeld ezt úgy, mint drága kincset. Értsd meg, hogy mindaddig szükséged van rá, ha istenfélő ember vagy, amíg meg nem látod a te uradat. Azt olvassuk itt János evangéliumában, hogy amikor megjelenik a bárány az előző fejezetben, akkor meg fogjuk őt látni. Akkor meg fogjuk őt látni, testvérek. És ez azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg meg nem látjuk az urat, nekünk szükségünk van erre az ő kijelentésére. Erre az ő önvallomására. Amikor majd színről színre fogjuk őt látni, onnantól kezdve meg fogjuk érteni az ő személyét, az ő lényét. Az nem azt fogja jelenteni, hogy amit a Bibliában megértettünk róla, az hazugság, az azt fogja jelenteni, hogy végre látjuk őt színről színre. Ez pont olyan dolog, mint amikor valakiről láttok egy fényképet, és utána meglátjátok a valóságban. Meglátjátok a valóságban. Ugye azért nem szokott senki egy fényképpel beszélgetni. És ugye senki nem gondolja azt, hogy a rokon látogatás abban kimeríthető, hogy elmegyek a szobámba és megállok valakinek a fényképe előtt. A személyes találkozás az mindig több, mint egy lenyomat valakiről. Tudjuk a rokonainkat, így fogjuk őket meglátni, ahogy ott vannak a fényképen. Csak hát hallani fogjuk őket, látni fogjuk őket, mozogni fognak. És az Istennel való találkozásunk ennyivel lesz több. Nem fogja senki azt gondolni, hogy hát Isten, amit kijelentettél magadról, az nem ez volt. Hát én másra számítottam. Azok, akik megismerik a Szentírást, testvérek, azt fogják látni, hogy ez igaz, ez kiteljesedett. Ez úgy van, ahogy Isten mondta. És én hívlak erre benneteket. Azokat fogja meglepetés érni, akik nem ismerik a Szentírást. És akik nem hitték el, hogy ez az Isten kijelentése. Azok a csalódás fogja érni, amikor Istennel találkoznak. És azt fogják mondani, mégiscsak annak volt igaza. A kijelentésnek és az írásnak. Mindaddig neked is szükséged van rá, és nekem is, amíg meg nem látjuk színről színre a mi Urunkat. Értsük meg, hogy a kijelentés, a Szentírás Isten beszéde, ez az, amely által életre hív, vezet, épít, igazgat bennünket ebben a világban és az ő megismerésében. János int bennünket, és a Szentírás hív ma bennünket arra, hogy tekintsünk úgy Isten kijelentésére, mint ami elégséges, és mint amiben semmi felesleges nincs. Hadd kérjelek és buzdítsalak benneteket arra, üljünk neki a Szentírásnak, ne féljünk a Szentírás igazságait továbbadni, az életünkbe gyakorlattá tenni, hanem higgyünk annak, akitől mindez származik, hogy megértsük és megtapasztaljuk azokat az igazságokat, amelyeket Isten ebben a könyvben kijelentett. Ha valaki elvesz ebből, az azokat a csapásokat fogja szenvedni, amelyeket Isten megígér e prófétai könyvben. Ha valaki hozzátesz, told, csonkít, Isten büntetése lesz rajta. Legyen rajtunk Isten áldása, akik halljuk és befogadjuk az ő igéjét. Amen. Kedves testvérek, a 295. dicséretünk első versét énekeljük most. 295. dicséretünk első versét, Jézusom, ki árva lelkem. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy kinyilatkoztattad magad a Szentíráson keresztül is, és tudtunkra adod a te látásodat, a te akaratodat, és beavatsz bennünket a valóságba. Köszönjük te neked azt, hogy ha van már a szívünkben igaz vágyakozás és buzgalom a te igazságaidnak megismerésére, elfogadására, de kérünk, hogy ébrezgess bennünk ezt a vágyakozást. És bocsáss meg nekünk, hogy noha a közelünkben van a te drága kijelentésed, ígéd, mi mégis oly sokszor hanyagoljuk azt. És ezzel téged, magadat vetünk meg és hanyagolunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nem mehetünk te hozzád, a téged és a te kijelentésedet megvetjük, és köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy áldásod helyett haragot sújtja mindazokat, akik a te írásodhoz hozzátesznek, vagy azt megcsonkítják. Óvjál meg ettől bennünket. Kérünk, segíts meg, hogy amikor összejövünk és a te ígédről közösségben is beszélgetünk, azt hirdetjük, akkor az hadd legyen igaz, hadd legyen élővé, azáltal, hogy te magad szólalsz meg azon keresztül. De nyomorult emberek vagyunk, akik sok mindent nem értünk, ezért kérjük, hogy Szent Lelked által világosíts meg előttünk ígéd üzeneteit. És add meg nekünk azt az örömöt, hogy miközben kezünkbe vesszük a kijelentést, megértünk téged. Így segítsél meg bennünket, hogy életünkbe helye legyen az elcsendesedésnek, az előtted való megállásnak, a te ígéd tanulmányozásának. Segíts, hogy életünkbe hadd kerüljön ez fontosságában sokkal előrébb, annál, mint ahol most kezeljük ezt a dolgot. Így kérünk téged, hogy igazgassál bennünket, a te ösvényeidet világosítsd meg előttünk, és taníts meg az azon való járásra. Így kérünk téged arra, hogy a mi bizonyságtételünket te rólad tedd erőssé, és segíts meg, hogy semmi olyasmit rólad ne mondjunk, ami nem igaz. Így áld meg a mi szolgálatunkat ezen a helyen, a mi közösségünket egymással, és így áld meg a mi családjainkat, családi köreinket, otthonainkat a te szentséges jelenléteddel. Kérünk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő napokban, áld meg a mi életünket, munkálkodásunkat, hogy az a te tetszésedre és embertársaink javára szolgálhasson. Amen. Mondjunk most közösen imádságot úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnapon vendégeink is vannak, méghozzá a Bármadas Református Gimnázium tanulói, és velük együtt osztályfőnökük, Molnár György testvérünk, a tanulók a 9. osztály tanulói, vannak közöttük a gyülekezetünkbe járó, vagy gyülekezetünkhöz tartozó fiatalok is, az ő szolgálatukat kérjük és várjuk most a következőkben. Arra szeretnének bennünket buzdítani, főleg a családokat, hogy akiknek ilyenkorú gyermekeik vannak, hát ne riadjanak vissza református intézménybe adni a gyermekeiket. Gyertek akkor is, amivel készültetek, adjátok tudtunkra.
Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint fennhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad, a kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, s nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli báb a rónaságon, legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magaségig, legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerót ladik, mit tengerbe visznek mély folyók, legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, áldás békesség, én vagyok az osztályfőnök, Molnár Györgynek hívnak, és hát köszönjük szépen most előre is a tiszteltes úrnak, illetve a kedves gyülekezetnek, hogy pár percben megpróbáltunk bemutatkozni. Ez egy 9. osztály, tehát teljesen új. Ennek tudható be, hogy még kicsit bátortalanok, amikor meg kell nyilvánulni, de reméljük, hogy 4 év múlva már egy erősebb hangot tudnak majd magukból kipréselni. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam az iskolát, illetve elmondjam, hogy miért is idejöttünk, ugyanis Elbe Hajnalka, aki gyülekezetük tagja, ő az osztályunkba került, és szülei ajánlották fel, hogy nagyon szívesen látnak minket itt, és reméljük, hogy majd a következőkben Hajnihoz hasonló, kiváló tanulók még jönni fognak hozzánk, és még többen lesznek a mi iskolánkban. Most az Bármadas gimnázium nem csak gimnáziumból áll, hanem általános iskolából és diákotthonból is. Tehát, hogyha valakinek ismeretségi körében vagy családjában van általános iskolás gyermek, őt is szívesen látja az iskola. Az általános iskolában egy osztályt indítanak, már 8-ig lehet oda járni. Utána pedig a gimnáziumban nagyjából egy kis felvételi beszélgetés után egyértelműen át lehet kerülni a gimnáziumi részbe. A gimnázium az 6 évfolyamos, egy 6 évfolyamos, illetve 2-4 évfolyamos osztállyal működik. A 6 évfolyamos osztály matematika és kommunikáció tagozatos, tehát hogyha olyan gyermek van az ismeretségi körükben, aki a matematikában jártas, illetve abban szeretné elmélyíteni a tudását, akkor ezt a 6 osztályos részben nagy szeretettel látjuk. A 4 évfolyamos osztályok, a 2, az egyik angolt tanul emelt óraszámban, a másik osztály pedig 2 része van osztva, egy biológia tagozatos, illetve egy német tagozatos csoportra. Ennek az osztálynak a fele biológia tagozatos, és a másik fele német. A biológia tagozatnak az az érdekessége, hogy az iskolának pontosan a elért kiemelkedő eredmények miatt kapcsolata van a Semmelweis Egyetemmel is, így közvetlenül kaphatnak olyan előadókat, kapnak is olyan előadókat, akik az egyetemről érkeznek az iskolához. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolában a vallásos nevelést, ami megnyilvánul a heti hétfő első órai istentiszteletben, illetve hát bizonyos erkölcsi mércét is próbálunk adni nekik, amit aztán az életben magukkal vihetnek. Természetesen minden héten van hittanóra, református gimnáziumról van szó. Nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti kötődést is. Ez megnyilvánul egyrészt a nemzeti hagyományok, illetve a nemzeti ünnepek megfelelő megünneplésében is. Az iskolában működik tánccsoport, most már idéntől heti 5-ször van testnevelés óra, és ebből az egyiket néptánccal töltik, így talán kicsit jobban magukévá tehetik a hagyományokat. A nemzeti ünnepeket megpróbáljuk mindig úgy megülni, hogy nem az iskolában leülünk a tornaterembe és elmondanak három verset, hanem meglátogatunk olyan helyszíneket, amik a nemzeti ünnepekkel kapcsolatban vannak. Így például most október 23-án a 301-es parcellába látogatunk el, tavasszal pedig is a Szegen voltunk a tavaszi hadjárat egyik fontos helyszínénél. Természetesen, mivel iskoláról van szó, ezért a tudás átadása nem kerülhet háttérbe. Ennek nagyon fontos eleme természetesen az, hogy tagozatok vannak az iskolában, tehát le lehet kezdeni a specializálódást. Fontos eleme a nyelvek ismerete, az angol és a német mellett az olasz és a francia, és fontos szerepet játszhat. A hagyományos órák mellett szakkörökön is részt vehetnek a tanulók, de az alapszakköröket nyilván nem mondom, mert mindenki ismeri, a matematika, magyar, stb. Szakkör, de van az iskolában nyelvműveléssel foglalkozó szakkör, újságírás, énekkar, akkor néptánc szakkör, illetve kifejezetten a tanulás módszertanra fókuszáló szakkör is. A testnevelésre is megpróbálunk minden nagyobb lehetőséget biztosítani. Szép nagy udvara van az iskolának, és természetesen a labdarúgás, a kosárlabda mellett a röplabda is fontos, de hát a labdarúgást a lelkész úr is tudja, hiszen rendszeresen részt vesz a tanár-lelkész csapatban a diákok ellen, illetve a diákok szülei ellen vívott áldász küzdelemben. Tavaly tavasszal együtt győztük le a szülőket, úgyhogy ez fontos eredménynek tudjuk elkönyvelni. És hát a kosárlabdában szép eredményeket is elért a lánycsapat, amelyik minden évben megméretteti magát az országos református, illetve egyéb rendezvényeken is. Az iskola eredményeiről hát röviden annyit szeretnék még mondani, hogy az országos központi kompetenciamérésekkel mindig sikerül az átlag fölött, jóval az átlag fölött teljesíteni. A tavaly végzős osztálynál a nyelvvizsgák aránya 109% volt, ami azt jelenti, hogy az osztályban többen voltak olyanok, akinek két nyelvvizsgát is le tudott tenni a negyedik év végére. Tehát a felvételinél ez ugye plusz pontszámot jelenthetett, illetve alapvetően nem csak pontszámról beszélünk, ha nyelvvizsgáról van, hanem nyelvismeretről is. Másik, hogy, illetve az utolsó talán érdekes lehet, hogy a jelentkezőknek, hogy több mint a 90%-a bejut arra a felsőoktatási intézménybe, amit elsőnek megjelölt, amik magasabb pontszámú egyetemek. Hogyha esetleg valakinek sikerült felkelteni az érdeklődését a rövid bemutatkozás alatt, akkor nagy szeretettel várjuk november 10-én délelőtt 9 órától szombaton a gimnáziumban egy nyílt napot fogunk tartani. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen látjuk. Másrészt pedig hoztunk egy pár prospektust, így néz ki. Azt kint lehet megtalálni, ott, ahol a fotelek, illetve a diványok vannak, ott az asztalra terítettem szét egy pár darabot, hogyha kis kedvet csináltunk, akkor vigyenek. És még egyszer szeretném megköszönni, hogy röviden bemutatkozhattunk, és zárásul megkísérlünk elénekelni egy másik éneket, hát ha most már kiolvadtak egy kicsit, és akkor ezzel szeretnénk zárni, és köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. Isten áldjon.
Kedves testvéreim, zárjuk most Isten tiszteletünket ének szóval. A 295-ös dicséretünket keressük ki újra, és ennek a dicséretünknek van egy második verse. Ezt énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként, a 295. dicséretünknek tehát a második versét. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj!